إيمان. Hátok neked, Úr Jézus, a mai napért köszönöm az igédet, a magadat, hogy te adtad a életedet értünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Kérünk, hogy szólj hozzánk, beszélj a mi szívünkre, szólíts meg bennünket, formálj bennünket. Ámen. Hallgassátok meg azt az igét, amit erre a vasárnapra választottam. Megírva találjuk a Rómaiakhoz írt levélben, a 12. fejezetben az első 5 versben. Tehát Róma 12. első 5 verse. Az Isten irgalmára kérlek el titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként tanjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változtatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatok kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, és sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! A mai napon az Istennek oda szánt életről szeretnék beszélni. Ezt a levelet Pál a Rómában lévő keresztényeknek írta, ezért is kapta ezt a nevet, hogy Pál levele a rómaiakhoz. Tehát elsősorban keresztényeknek szól, és azzal kezdi Pál, hogy azt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek benneteket. És hogyha azt kutatnánk, hogy mit tudhatunk meg ez alapján Istenről, akkor megtudjuk azt, hogy Isten irgalmas. És Pál úgy ismeri Istent, mint aki irgalmas. Pál találkozott Isten irgalmával, találkozott az irgalmas Istennel. És aki őszintén is hittel, és bizalommal odatárja Isten elé minden nyomorúságát, bűneit, a találkozhat Istennek az irgalmával. Testvérnek szólítja őket, Pál nem ismerhetné ezeket az embereket, hiszen csak úgy, hogy ő maga találkozott Jézussal ott a damaszkuszi úton, és itt nem olyan testvérekről van szó, aki egy apától és egy anyától született, hanem nem vértestvérekről, nem édestestvérekről van itt szó. Pál azért nevezheti őket testvéreinek, mert neki és ennek a római gyülekezetnek is egy az uruk, és ők is, mint Pál, ugyanabban a Jézusban hisznek, és ugyanazt a Jézus követik. Jézusban lehetnek testvérek. Jézus beszélt erről, amikor megkérdezték tőle a tanítványai, hogy minden elhagytunk mindent, és követőid leszünk, mi lesz hát a mi utalmunk. Akkor Jézus ekkor azt mondta, hogy senki sincs, aki elhagyta volna a házát, apját vagy anyját, gyermekeit, szántóföldjét az evangéliumért, és ne kapna százalmit, ne kapna házakat, testvéreket, gyermeket, anyát, szántóföldet üldöztetésekkel együtt. A jövendő világban pedig örök életet. És Pál itt megtapasztalta, hogy mennyi testvért kapott, és megtapasztalta azt is, hogy hogyan nyíltak meg házak, ajtók, fogadták őt, mint testvért. Talán mi is megtapasztalhattuk már azt, hogy mennyire gazdag az Isten, milyen sokat ad testvéreket, amikor gyülekezetbe kerülünk, vagy hogyan nyílnak meg ajtók, engednek be, fogadnak be, azért mert Krisztusban testvérek vagyunk, üldöztetésekkel együtt is. Pál beszél az okos Isten tiszteletről, tehát ugye tudjuk azt, hogy az új szövetség görög nyelven íródott, hogy csak később fordították le ugye más nyelvekre, latinra, németre, magyarra. És ebből láthatjuk azt, hogy nem természetes, hogy a kezünkben lehet a Biblia, hogy olvashatjuk, hiszen Isten sok embert felhasznált, hogy itt lehessen az ige. Isten szeretetének és Isten irgalmának a jele, hogy a közöttünk lehet az ő igéje. És a görögben ez a szó, ez a logikus, ami jelenti azt, hogy okos, jelenti azt, hogy értelmes, jelenti azt, hogy észszerű. És ebből jön ugye a logika, logikus szavunk, logika. És az Isten tisztelet az nagyon érdekes, de fordítható szolgálatnak is. Görögben ez a latreia. Tehát az ige szolgálatra szólít fel. És azt mondja, szánjátok oda a testeteket. Fordíthatnánk nyersen azt úgy, hogy állít szolgálatba az egész életedet. Add oda önmagadat teljesen Isten igének. A testünk ugye az egész tagunkból áll, nem élhetünk külön életet, a kar vagy a láb. Ugye az egész életünket jelképezi itt a test. És beszél a másik helyen az ige arról, hogy amint átadjátok tagjaitokat a hisztátalanságnak, a törvénytelenségnek, úgy adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, mert Isten felhasználni szeretne mások életében áldásként, nem kihasználni, hanem felhasználni, hogy az ő országát épít, hogy azon keresztül te is épülj, gazdagodj, lelkedben, erősödjükben. És ez az odaszállás legyen élő és szent áldozat, élő, mert nem csak mondod, aztán nem történik semmi sem, hanem nem tényleg valóságosan odaszállod az életed. És legyen ez szent, az Ószövetség ugye héber nyelven íródott, és ott is van szó a szentről, ott ugye eredetileg azt jelentette ezt, hogy elkülöníteni, elhatárolni valamit attól, ami tisztátalan, ezért az áldozatot, bemutatási kapcsán került az akkor elő. Az új szövetségben is hasonlót jelent, és a hagior jelenti a szentet, ami eredeti értelemben azt jelenti, hogy Isten számára lefoglalt, Isten számára elkülönített. Tehát azt akarja mondani az ige, hogy úgy szánt oda önmagadat, az életedet Isten szolgálatára, és közben elhatárolódsz mindattól, ami tisztátalan, és ami tisztátalanná tehet téged. Az első keresztények idejében voltak olyanok, akik úgy gondolkoztak, hogy hát látva a sok gonoszságot maguk körül, úgy gondolták, hogy nem tudják megélni az életüket, a keresztény hitüket ebben a világban, és akkor kivonultak a sivatagba, az emberek elől elrejtőztek, egy barlangban éltek, és akkor úgy gondolták, hogy akkor majd ott biztos sikerülni fog megélni az életüket, aztán többen is így gondolták, akkor az a több ember összeállt, és akkor így alakultak ki a szerzetes rendek később. De vajon ezt várja el tőlünk Isten, hogy mi is rejtőzünk el, hogy menjünk el a Hortobágyra, ott egy eldugott fegledbe, hogy ott biztos megéljük majd a kereszténységünket. Jézus, amikor imádkozott, ezt mondta, nem azt kérem tőled, Atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem győrizd meg őket a gonosztól. Tehát Isten itt akar megőrizni, megtartani ebben a környezetben, ebben a közegben. Élj itt, legyél Istennel szoros kapcsolatban, hogy megtartsa, megőrizzen téged a körülményed ellenére is. Beszéltem a tisztátalanságról, mit lehetnek ezek. Jézus azt mondja, hogy ami előjön belőlünk, azt tesz tisztátalanná. Ilyennek például a gonosz gondolatok, a paráznosságok, a lopások, a gyilkosságok, a házasságtörés, kapzsiság, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőz, esztelenség, gonoszság. Tehát, hogyha ezek belőlünk jönnek, akkor hiába megyünk el bárhova, ez belünk jön. Belülről jönnek, ezért szükség van arra, hogy ezekkel van tele a szívünk, akkor szükség van arra, hogy megtisztuljunk. Amikor kint dolgozunk, főleg nyáron, akkor szárazak leszünk, koszosak leszünk, porosak leszünk, szükség van arra, hogy lezuhanyozzunk, hogy megmosakodjunk. Tehát így van ez lelki részben is, hogyha felfedezzük az életünkben ezeket a dolgokat, akkor szükségünk van bűnvallásra, arra, hogy Isten elé álljunk, hogy ő megbocsásson, megtisztíthasson. Istennek tetszik tehát, ha neki szenteled az életedet, és azt is mondja, hogy ne is igazodjatok-e világhoz. Az eredetiben ez a szubszimatizomai szó, ami azt jelenti, hogy ne mások elvárásához igazodni. Tehát ne igazod mások elvárásához, és ugye itt a világra gondol, ne igazodj a világ elvárásaihoz, ne a világ elvárásai szerint éld az életedet. Ez a világ, ezt a történeti korszakot jelenti, azt, amiben élünk. Tehát azt akarja mondani, hogy ne engedd, hogy ez a világ belekényszerítsen a saját gondolkodásmódjába, a saját életmódjába. Sokszor mondják azt, hogy most ez a divat, így kell élni. De mi ne a divatot kövessük, hanem Jézust. Isten igéje az örök érvényű, nem változik a világgal. És ezért mondják sokan, hogy hát elavult a Biblia, mert olyan értékeket képvisel, ami lehet, hogy manapság nem olyan érték, vagy nem az az érték. Viszont, hogyha a világ értékrendjét követed, a világ elszólt mértékét, akkor te is figyelni fogsz, mint ahogy manapság az elszólt értékek alacsonyabbak. Ennek a világnak a célja, hogy boldog legyen, de ezt Isten nélkül akarja elérni. Erkölcsileg ne igazod hozzá, és hát ez önvizsgálatra, meg egy egyébként vizsgálatra kell, hogy indítson, hiszen meg kell vizsgálnunk, hogy mi ennek a világnak az elvárása, másrészt meg kell vizsgálnunk, hogy mi mindez Isten igével milyen viszonyban áll, hogyan egyezik egyáltalán. És hogyha az igével egyezik, akkor követhetjük, de ha nem, akkor el kell utasítanunk. Sokféle elvárás létezik, elvárás, hogy tanuljunk, dolgozunk, családban éljünk, Isten is ezt akarja, tehát ez egy követendő dolog. Beszéltem a gonosz gondolatokról, hogy mi lakik az emberben. Pál azt mondja, hogy változásra van szükségünk, azt mondja, változtatok meg értelmetek megújulásával. És amikor azt halljuk, hogy változz meg, változzál már meg, akkor arra gondolhatunk, hogy össze kell tennünk minden erőnket, és törekednünk kell, amit csak bírunk, hogy megváltozzunk a magunk erejéből. Ezzel szemben itt azt jelenti ez a metamorfumáj szó, hogy formálódjatok át, és ez olyan, mint amikor a szobrász a kezébe veszi az anyagot, és elkezdi formálni. És számomra ez a formálódjatok át, ez inkább azt jelenti, hogy engedd azt, hogy Isten formáljon téged. Ne állj Istennek ellent, engedd, hogy ő átformáljon téged. És ez a szó szerepel akkor is, amikor Jézus a megdicsőlés hegyén elváltozik a tanítványok előtt, és így nyilvánvalóvá lesz Istennek a dicsősége rajta. És hiszen Jézus ugye meghalt, felkant és felment a mennybe, sokan lettek az ő követőjévé, hívővé, és a Jézus követőt úgy kezdték hívni, hogy krisztiánosok. Ez a szó, ez azt jelenti, hogy krisztusi ember. Azt is jelenti, hogy Krisztus követője. Ebből jön a keresztény szó, tehát maga a keresztény, azt jelenti, hogy Krisztus követője. Tehát az a keresztény, aki Jézus követi. Tehát azért nevezték őket krisztiánosoknak, keresztényeknek, krisztusiaknak, mert látták az életüket, hallották, hogy beszélnek, és mindez egyezett Jézusnak a tanításával, életével, tehát Krisztusra emlékeztette őket. Úgy éltek, úgy gondolkodtak, úgy beszéltek, úgy cselekedtek, ahogyan Jézus. Krisztusiak voltak. Hogyha valaki ránk néz, hogy rád néz, vagy te ránéz egy másik keresztényre, vajon látod-e rajta Krisztust? És hogyha egyszer a szívünk és a gondolataink romlottak, akkor ennek kell megújulnia. Ez a anakainosis szó, ez a megújulás jelenti, de jelenti azt is, hogy megújítás. Tehát a megújítást ezt Isten végzi, és akkor újul meg az életed, az értelmed, hogyha azt Isten megújítja. Az értelem, ugye beszél arról, hogy az értelmének is meg kell újulnia. Ez jelenti az értelmet, jelenti a gondolkodást, az egész gondolatvilágot, az értelmet, az egész értelmet jelenti. Tehát a gondolkodásunkat, gondolatvilágunkat, értelmeinket nagyon sok minden befolyásolja. Az, amit felnövünk, az a környezet, ahol élünk, az, amit látunk, a média, mind befolyásolja a gondolkodásunkat. És engedjük azt, hogy Isten gyakoroljon hatást az életünkre, a gondolkodásunkra. És egyszer azt mondta nekem valaki, hogy az ige, az tisztít. És te olvasod az igét, ez a gyakorlati életedben, a döntéseidben segíteni fog, hogy Isten akarata szerint tud dönteni. Tehát lehet, hogy egy helyzetben pont eszedőt egy ige, ami segíteni tud abban, hogy helyesen tud dönteni. És azt mondja, hogy szükségünk van erre a megújulásra, hogy meg tudjuk ítélni azt, hogy mi az Isten akarata. Vajon tudjuk-e azt, hogy mi az Isten akarata? De Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Tehát ez alapján tudhatod azt, hogy Isten azt szeretné, hogy megismerd őt, hogy életed legyen, és hogy a mennyországba kerülj. Istennek az is az akarata, hogy megszentelődj. És hogyha elindultál az ő útján, akkor hogy ebben jussál még előbbre. Nyilvánvalóan, hogy nem mindenki kerül a mennyországba, hiszen beszél erről is az ige, hogy lesznek, akik elkárhoznak, akik elutasítják az Isten igéjét. És vannak olyanok, akik megállnak az Isten követésében, vagy letérnek erről az útról. Fontos, hogy meg tudjuk ítélni, hogy mi a jó. Tudjuk-e azt, hogy mi a jó? Amikor az első embertár megkísértette az ördög, akkor azzal kísértette, hogy tudni fogják, hogy mi a jó, és mi a rossz. És amikor ettek a gyümölcsből, akkor nagyon érdekes, hogy az első gondolatuk nem az volt, hogy ez rossz döntés volt, hogy rosszat teszünk, hogy bűncselekményt el, hanem az volt az első dolog, hogy észrevették, hogy megbűncselenek. Hogy megnyílik a szemük egymásra. Tehát észrevették egymás messzelenségét, és gyakorlatilag a gondolkodásunk, a látásunk az alapvetően test központú. Mit tegyünk, mivel ruházkodjunk, hogyan nézzünk ki, ezek fontosak. És ezek valójában tényleg fontos dolgok, hogy mit tegyünk, meg mivel ruházkodjunk, meg hogy nézzünk ki. Tehát ezek nem elhanyagolandó dolgok, csak ugye a fontossági sorrend változott, hogy kikerült Isten a látásukból, és más került az első helyre. És tulajdonképpen azóta kerüljük Istent, hiszen amikor ők is meghallották, hogy jön Isten, akkor elrejtőztek. Holott addig meg jó volt a kapcsolat, szoros volt a kapcsolat, de amikor megtörtént ez a gyűlöletet, akkor úgy jön Isten, akkor mi megyünk. Elrejtőzünk. És gyakorlatilag a mai nap ugye ez van, hogy kerüli az ember az Istent, hogyha van egy alkalom, ahol Istennel találkozhat, nem megy el, nem akar igét hallani, nem akar a világosságra menni, nagy kiderüljenek a tettei, pedig nekünk Isten mellett jó lenni. Péter is, amikor ott volt Jézus mellett, akkor mondod, Uram, jó nekünk itt lennünk melletted. És én is nagyon sokszor, így régebben is, meg néha most is, hogy vacilálok, hogy menjek ilyen, viszont diaszorbázra, szendes hétvégére, ilyen hétvégésre, hogy jó lesz az, nem lesz, nincs kedvem, nem lesz az, jó, jobb is van. Aztán amikor elmegyek és hazajövök, vagy ott jövök, akkor tudja, hogy milyen jó, és hogy de jó, hogy eljöttem, mert hogy ott valóban jó volt. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy mi a jó nekünk. Ha tudjuk, akkor miért menekülünk Isten elől? Mi a jó? Hát az a jó, amit Isten akar. És az a jó döntés, amit Isten akarata szerint hozol meg. Akkor is, ha látod a következményet, akkor is, ha nem. Akkor is, ha látod az értelmét, akkor is, ha nem. Tehát nem tudjuk igazán, mi a jó nekünk. Jézus azt mondja, hogy Isten jó egyedül. Amikor mondták neki, hogy jó mester, akkor mondta, hogy hát Isten az, aki jó. Tehát kikerült az ember annak az Istennek a vonzásából, aki valóban a jó. Amikor azon vitatkozunk, hogy az abortusz jó vagy rossz, bűn vagy nem bűn, gyilkosság vagy nem gyilkosság, ebből is látjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi a jó. Akkor azon vitatkozunk, hogy megöljünk egy magzatot vagy ne, Isten azt mondja, ne ölj. És viszont egy videót, van egy középkorú nő rajta, akit el akart vetetni az anyja. Ezt a nők jogainak a védelmében akarta megtenni, mert hogy neki még nem jó, hogy most jön egy kis baba az életébe, kényelmetlen. És egy olyan eljárással próbálták megölni a gyermeket, kisbabát, magzatot, hogy egy ilyen savas jellegű italt ivott meg az anyuka, és ez megölte volna a kisbabát, és holtan megszülte volna. Csak hogy valóban megszülte, meg is vett az italt, valóban megszülte a gyermeket, de életben maradt, tehát hogy nem halt meg tőle. És hogy lettek ilyen problémái, tehát hogy számított, hogy nehezebben járt, meg eleinte nem is tudott járni, és akkor nagyon sok gyógykezelés után tudott már helyreállni az egészsége. És miután felnőtt, arról beszélt, hogy őt a nők jogainak a védelmében akarták elpusztítani, de mi van az ő jogaival, ő is egy nő, mi van a gyermekek jogaival, ezt arra értem, hogy ez a kis magzat nem védekezhet, hogy te döntünk az élete felett, hogy most éljen vagy ne éljen. Tehát hogy a mi dolgunk az, hogy eldöntjük egy emberről, hogy éljen vagy ne. Kivesszük Isten kezéből az irányítást, és ugye ez is az ördögnek a ígérete, hogy olyanok lesznek, mint Isten, és akkor meg Istent játszunk, és döntünk élet-halál felett. Tehát nem tudjuk, hogy mi a jó nekünk. Gyermekeknél maradva, gyermek bele akar nyúlni a konnektorba, hogy ott játszik, elvisszük onnan, nem engedjük, neki ez nem tetszik, de tudjuk, hogy az életét mentjük meg ezzel. Őnek csak annyit érzékel belőle, hogy hát nem engedik, hogy azt csináljon, ami jól leszik nekem. Nem tudja, hogy mi a jó nekünk. De felnőttünk, mi sem tudjuk, mi a jó nekünk, hiszen belemegyünk kapcsolatokba, élethelyzetekbe, amiből sokszor sebekkel jövünk ki, megterhelten, megsebezve jövünk ki, aztán újra visszamegyünk ugyanabba, amiben előbb sebeket kaptunk, és akkor megint úgy jövünk ki, mint akik kifacsartak. Nem tudjuk, hogy mi a jó nekünk. A harmadik versben Pál beszél arról, hogy neki Isten kegyelmet adott. Hogy Istenről azt is megtudjuk, hogy ő kegyelmes. És Saul, ugye Pál, és Saul egy és ugyanaz a személy, két neve volt. Saul azért ment Damaszkuszba, hogy összefogja a keresztényeket, hogy börtönbe zárja őket, hogy megölje őket, tehát egy gyilkos indulattal ment, Isten nevében ment, hogy megölje Istennek a követőit. Tehát Isten ellensége volt. Miért? Hát azért, mert amikor Jézussal találkozott, akkor Jézus azt kérdezte tőle, hogy miért üldözöl engem. Nem azt mondja, hogy miért üldözöl a keresztényeket, hanem miért üldözöl engem. Tehát Jézus itt azonosítja magát a követőivel, és azt mondható volna Pál, hogy hát én nem téged üldözlek, hanem a keresztényeket. De aki a keresztényeket üldözi, az Jézussal áll szemben, és Jézus az ő ellenségének kegyelmet adott. És hogyha úgy érzed, hogy Isten ellensége vagy, ha úgy érzed, hogy nem a tiéd a kegyelem, akkor tudd, hogy Jézus megbocsátott Saulnak, megbocsát neked is. Pál beszél arról, hogy senki ne gondolja magát többnek, mint aminek gondolnia kell, úgy is fordíthatjuk, hogy senki ne törekedjék följebb, mint amennyire törekednie kell. Aztán hoz Pál egy hasonlatot, hogy olyan a gyülekezet, mint a test, testnek vannak tagjai, és ezeknek a tagoknak mindig más-más a feladata, a kezemmel fogok, a lábammal megyek, tehát más-más feladata a kéznek más a lábnak is, és hát így van a gyülekezetben is, hogy a gyülekezet tagokból áll, de Krisztusban egyek, testvérek vagyunk, de minden tagnak más-más a feladata, és hogyha megtesszük azt, ami a feladatunk, akkor mondjuk ezt haszontalan szolgálkodunk, mert azt tesszük, ami a feladatunk, tehát hogy nem a magunk dicsőségére tegyük, nem a magunk dicsőségére szolgáljunk, hanem Istennek a dicsőségére, és nem a magunk mellét veregessük, hogy ne álljunk oda, hogy mások megveregessék a vállunkat, hanem legyen Isteni a dicsőség, az, akik ez valóban megillet. Tehát vannak ugye különböző lelki ajándékaink, valakinek a tanítás, valakinek a buzdítás, valakinek az adakozás, és végezetül egy fontos szolgálatról szeretnék beszélni, röviden az az imádságnak a szolgálata. Ez egy láthatatlan szolgálat sokszor, és lehet, hogy nem látványos ez a szolgálat, mert összeszed a két kezedet, és nem épít el látványos dolgokat, de Isten kezd el cselekedni. Kerry Kálmán, aki egy híres igehirdető, egy ismert igehirdető, megkérdezték tőle azt, hogy mi a titka, hogy ennyire áldottak a szolgálatai, és ő mutatott egy termet, ahol néhányan imádkoztak, és gyakorlatilag mondta, hogy minden alkalom előtt összenek a néhány ember is imádkoznak érte. És Pál is, amikor azt mondta, hogy imádkozzatok értem, amikor szóra nyitom a számat, tehát a nagy Pál apostol, akit mi talán sokkal nagyra beszélünk, hogy hát ő milyen sokat tett, ő azt mondja, hogy arra kérje a testvéreket, hogy imádkozzatok értem mindig. És hát én is mielőtt készültem, megkértem valakit, hogy imádkozzon értem, én nem szoktam ilyet kérni, de igen. És fontos a szolgálat, fontos az imádság szolgálata, fontos a személyes életünkben is, és fontos a szolgálatunkban is, hiszen ez az életünknek is, a szolgálatunknak is egy alappillére az imádság. És végül szeretném újra felolvasni ezt a részt, hogy legyen előttünk, ahogy Máriánál olvastuk, hogy forgatta a szívében azokat az igéket, amiket az angyaltól hallott, tehát előtte volt, gondolkodott róla, hogy mi is így legyen előttünk az angyal. Az Isten irgalmára kérlek, tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szárnyátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely testük az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatok kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ha ugyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Ámen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy te szolgálatra hívsz, és szolgálatokat adsz. És köszönjük, hogy lehetnek testvéreink, köszönjük, hogy egyet lehetünk te benned. Te vagy a fő, akire odafigyelhetünk, akit követhetünk. Köszönjük, hogy egymás hite által épülhetünk, egymást támogathatjuk, hogy valóban legyen így életünkben, az életünkben. Amen.